Proféta könyve 3. rész, 19. verstől egészen a rész, illetve az Ószövetség végéig fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét. Malakiás proféta 3. rész, 19. vers, illetve a Károli fordítás szerint 4. rész első versétől a következőképpen szól az ige. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az ízó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pólyva, és elégeti őket, az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízalóból kiszabadult borjak. Úgy szétapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesz talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, és azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. A ma délelőtti ige kapcsolódik a múlt heti szolgálathoz, amit Zencai László testvér mondott el közöttetek, én is abból szolgálhattam, és hozzam nagy szeretettel a felsőpetényi gyülekezet köszöntését. Feleségemmel délelőtt és délután ott lehettünk. Nagyon érdekes gyülekezettel találkoztunk, egy 701 főt számláló faluban van egy 50 tagú gyülekezet, és legalább ennyi érdeklődő van. És ez a legnagyobb gyülekezet a faluban, egy evangélikus meg egy katolikus gyülekezet mellett, ott összesen nem járnak ennyien a két gyülekezetben, mint a baptista közösségben, és a legfontosabb pozíciókat a baptista testvérek töltik be a faluba. A polgármester éppen most nem baptista, de volt már, meg talán még lesz is baptista vezetője annak a közösségnek. Hozzam az ő köszöntésüket, és jó újra itthon lenni közöttetek. Múlt héten ugye arról volt szó, hogy Jézusnak az eljövetele milyen lesz, hogyan történik meg maga az elragadtatás, milyen lesz Jézusnak a visszajövetele, és talán központi gondolatként itt is elhangzott az, a jelenések 22-11 alapján, hogy amikor Jézus megjelenik, abban a pillanatban a kegyelem korszaka lezárul, és aki igaz volt, az igaz marad ezután is, aki istentelen volt, az legyen istentelen ezután is. Aki szent volt, az legyen szent ezután is, és aki istentelenségeket tett, az cselekedjék istentelenséget ezután is. Borzasztó ez a kép azok számára, akik nem szentségben és igazságban várják a mi Úrunkat, a megváltót, hanem bűnös valójukban megmaradnak abban az állapotban. Sok ószövetségi profécia igazolja ezt, például Dániel könyvének a vége leírja, hogy feltámadnak az igazak az örök életre, és a gonoszok a gonoszságra, az utálatosság, és a cselekedetek alapján történik az ítélet. Nyilván Dániel ószövetségi hívő emberként nem ismeri még azt a kegyelmet, vagy azt a teljes tanítást, azt a bő kijelentést, amit a názáreti Jézus Krisztus elhozott, ezért ő a gyümölcsöket hozza döntő bíróként. De maga az Úr Jézus is beszél erről, hogy nem lesz vádló az Isten trónusa előtt, hanem Mózes fogja őket vádolni. Az a Mózes, aki a törvényt adta, a Bibliát adta az ószövetségi embereknek, és köztük nekünk is újszövetségieknek, hisz használjuk az ószövetséget, mint az írást, a kijelentést, és kiegészítjük az újszövetség evangéliumaival, illetve az apostoli levelekkel, tanításokkal. Nagyon fontos látni, hogy a Biblia számos helye megjövendüli, megprofétálja azt, hogy lesz egy nap, amit a teológia úgy hív, nem csak a teológia, hanem a Szentírás, hogy az Úr napja. Malakiásnál erőteljes az a kifejezés, hogy az Úr napja, és nem is a próféta használja ezt a szót, hanem a seregek ura. A seregek urának a mondatait idézi, és többször előjön Malakiás könyvébe, hogy az Úr napja és a seregek ura mondja ezt. Nagyon érdekes, Malakiásnak a neve azt jelenti, hogy hírnök, vagy küldött, vagy mondhatnánk azt is, hogy angyal, tehát isteni küldött ennek a prófétának a tulajdon nevének, a személy nevének a jelentése. Ő küldöttként szolgál és prófétál, és amit ő mond, az nem az ő tanítása, nem az ő elmélkedésének a közreadása, nem az ő publikációja, hanem maga az Istennek a kijelentett igéje. Hihetők ezek az igék, azt mondta Jézus Jánosnak a jelenése könyve végén, hogy ezek az igék hűek és igazak, megbízhatók. Ezek nem csalnak meg, ezek nem maradnak el, minden be fog teljesedni. És ahogyan beteljesedett azok a proféciák sokasága, amik Jézust megjövendölték, hogy el fog jönni gyermekként, testet fog ölteni az ige, ahogy azok beteljesedtek, hogy Betlehemben kell neki megszületni, Júda házából, Dávid leszármazottja, ezek mind-mind beteljesedtek. Ugyanígy be fognak teljesedni az ő második eljövetelével kapcsolatos igék, kijelentések. Nagyon jó látni az adventi koszorún a négy gyertyának a fényét, és a gyertyák fokozásának pont az az üzenete, hogy egyre nagyobb a világosság. Egyre több igét, egyre több kijelentést megértünk, és egyre világosabb, egyre tisztább Jézusnak a visszajövetelének a ténye és valósága. Aki az adventi koszorút feltalálta, egy evangélikus lelkipásztor, abban az időben az volt a divat, hogy minél kevesebb gyertya világította meg a templomot, hogy az idő múlását jelképezze. De ő, ahogy olvasta az igét, rájött arra, hogy de egyre nagyobb a világosság, egyre nagyobb a tudás. Hát ezzel együtt talán egyre kevesebb a hit is, ez nem más, mint az Úr Jézus mondja, de ő azt mondta, hogy fordítsuk meg ezt a hagyományt, és ne egyre kevesebb világító test legyen, vagy gyertya égjen, hanem egyre több gyertya égjen, ami jelzi Jézus visszajövetelének a pontos érkezését. Itt az ige azt mondja, hogy olyan lesz az a nap, mint az izzó kemence. Egy másik hivatkozást, ha megnézzünk az Ézsaiás könyvéből, ott azt mondja a proféta, hogy ez nem olyan tűz, ami mellett melegedni szoktak. Tehát pakoltuk a cipősdobozt egy autóba, és hát én ilyen fiatalosan öltöztem, hát kicsit meg is hűltem, és alig vártam, hogy felmenjek a nappaliba, ott a forró kályha mellett, így átmelegedjek. De azt mondja a proféta, hogy ez nem olyan tűz, ahol melegedni szoktak. Ez nem olyan tűz, ahol betolják a nyers tésztát, és egy óra múlva kiveszik a kenyeret, vagy kiveszik a bejlit. Ez olyan tűz, ami mindent megemész. Péter apostol beszél erről az ő levelében, hogy az Úr napja, amikor eljön, minden elpusztul, elváltoznak, elemeire, atomaira bomlanak a tárgyak, az elemek, az emberek is megsemmisülnek, megszűnik minden létezni. Kemence, olyan kemence, ahol a pusztulásnak a helye van. De a jövendőlésnek a másik fele az, hogy nem csak izzó kemenceként, hanem világító eszközként jelenik meg az igazság napja. Tehát az Úr napja és az igazság napja ugyanaz. Igazság az, hogy ismét látni fogjátok, hogy mi a különbség az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. A 18. vers mondja ezt. Igazság napja. Az Úr napján minden titokról lehúr a lepel. Minden igazságtalanság igazságot nyer. Mindenki, aki büntetést érdemel, büntetést fog kapni. Aki felmentést érdemel, mert hisz a Jézus Krisztusban, a Názáretiben, az felmentést kap. Révész Árpád mondta azt, hogy most a felfüggesztett büntetésünket töltjük. Még nem jött el a szabadulásnak az órája, a teljes szabadulás. Aki felfüggesztett börtönbüntetést kap, az bármilyen kis bűnt elkövet, ami a joggal ellenkezik, abban is megbüntetik, illetve amit már korábban kiróttak rá. Meddig élünk? Meddig tart az, hogy Jézus visszajön érettünk? Pontosan nem tudjuk. A héten valamennyi gyülekezetben feltettem azt a kérdést, hogy mit tennél, hogyha Jézus visszajönne egy év múlva, egy hónap múlva, és 24 óra múlva. Ifjúságban is feltettem ezeket a kérdéseket, és nagyon őszinte válaszokat kaptam a testvérektől. Persze többen idézték az igéket, hogy ezt pontosan nem tudjuk, igen, nem tudjuk, de annál inkább fontos, hogy úgy éljük, mint hogyha egy napon belül jönne vissza az Úr. Úgy cselekedjünk, úgy beszéljünk, mint hogyha bármikor megjöhetne Jézus az életünkben. Vannak okos emberek, akik a Bibliát jól ismerve próbálják, hát nem kiszámolni, mint évtanítók, Jézus visszavetőjének idejét, de nagy bátorsággal mondják azt, hogy ez és ez még nem teljesedett bennek, be kell teljesedni, és csak azután jön vissza az Úr Jézus. Nagyon jók az ilyen könyvek, jók az ilyen prédikációk, de ahol senki nem számol, hogy én meddig élek. Nekem meddig tart a kegyelmi idő. Mert lesz egy globális világvége, amikor Jézus visszajön, és végképp lezárul a kegyelem, ez az Úrnak, amiről beszél itt Malakiás, de lesz egy személyes világvége, amikor én meghalok, és visszaadom a lelkemet a Teremtő Istennek. Vannak olyan üzenetek, amik kettős értelmet nyernek. Az egyik értelmezés, ami bemutatja a világ történelemnek az előre haladását. Az üdv történetnek az előre haladását. És ez a mai igénk, ez egy ilyen ige szakasz. De ugyanakkor van egy második értelmezése, és ezért jöttünk a gyülekezetbe, hogy ezt megkapjuk, hogy ezt magunkévá tegyük, hogy ez az üsz történet az én életemben is megvalósul állandóan, mindaddig, amíg tart az Isten kegyelmi ideje. Azt mondja Malakiás, hogy valaki el fog kárhozni, mint a pejva, amikor megégetik. Hát akik parasztemberek voltak, vagy foglalkoztak ilyen mezőgazdasági munkákkal, azok tudják, hogy a cséplés az egy nagyon jó dolog, mert látjuk az évi munkánknak a gyümölcsét, a takarmányt, a búzát, a kenyérnek az alapanyagát, de ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy ami nem búza mag, ami csak a csomagolás, de azt nem lehet meginni, azzal nem lehet mit kezdeni, az a pejva, azt a ventilátor, vagy régebben a szél, vagy a húzat, azt ugye kifújja. Kifújja, és a szitán megmarad csak az értékes gabona, amiből lehet majd sütni, lehet állatot etetni, lehet újból vetni, de a szemét, ami nem hasznos, azt ugye kidobják, megégetik. Ilyen egyértelmű lesz a szétválasztása az igazaknak és a hamisaknak. Vagy egy másik képet használ Jézus, hogy szétválasztja, mint pásztor, a bárányokat a juhoktól. Hát látszólag egyforma két jószág, négy lába van, füvet legel, és tejet ad, és ezért tartják őket, de más a természetük, más a személyiségük, és éjszakára külön akolba zárták őket, mert nem fért meg a bárány és a juh egy akolba. Tehát igen, az ugyanaz. Tehát mint az erdőben a kutya, mindegy. Tehát a kecskét a báránytól. Nagyon fontos az, hogy a pásztor szétválasztja őket, és megvizsgálja őket egyesével, és ismeri a nevüket. Nagyon megható volt egy hortobágyi pásztornak a nyilatkozata a Kossuth Rádióban. Azt mondja, hogy mindegyiket ismerem név szerint. És akkor mondja a Hely című műsorvezetője, hogy de hát itt van 1000 bárány. Azt mondja, igenis. Tudom, mindegyiknek mi baja van. Hány évesek? Ott voltam mindenek a születésénél. Tudom, hogy milyen betegségeik voltak. Azt mondja, mutassa a jegyzeteit, a könyvelését. Azt mondja, itt van minden. És mutatott a fejére. Ezt a riporter mondta el, mert ugye a rádió nem láttuk, csak hallottuk a szavakat. Isten is így ismeri az övéit, tud róluk mindent, és megáldja azokat, dicsőíti meg, feltámasztja azokat, akik elfogadták az Úr Jézus kegyelmét. Azt mondja, ugrándozni fognak, mint a karából kiszabadult borjak. Nekem nem voltak teheneim, de nyulaim voltak, és amikor szüleim tiltása ellenére elengedtem őket az udvaron, azért, mert nehéz volt őket utána befogni, hát ugrándoztak, szaladgáltak, és örültek az ő szabadságuknak. Na, addig egy keszhezben voltak. Így fognak ugrándozni azok, így fogunk ugrándozni azok, akiket Isten megigazít, ingyen, kegyelméből, hitáltal. Ugyanaz a nap, az egyik embernek a pusztulás, a kárhozatnak a kezdete, a másik embernek az örök üdvösségnek a kezdete. Ugyanaz a nap, ugyanaz az élmény, Jézus visszajövetele. Egyik embernek pusztulás és izzó kemence, maga a halál, a másik embernek pedig világosság. Jelenések könyve jövendül arról, hogy a mennyben nem lesz szükség égi testekre, nem lesz szükség napra, mert maga az Isten beragyogja az egészet. Maga az Isten lesz a fényforrás. Nem kellnek különböző energiák, nem kell főzni, nem kell világítani, nem kell táplálkozni, mert Isten lesz minden mindenekben. Ez a nap lesz ennek a kezdete. Amiről szeretnék kicsit bővebben szólni, az az utolsó három vers, jövendőlés illésről. Azt mondja itt a próféta, hogy gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Isten az, aki parancsolt Mózesnek. Mózes törvényei, ugye így szoktuk ezeket az igéket emlegetni, de nem Mózes találta ki ezeket az igéket, hanem az Isten parancsolta. Mózes leírta ezeket az igéket, és közreadta, és tanította. De ezek a parancsolatok, amiket Isten Mózesen keresztül adott, mi volt ezekkel a cél? A célja az volt az Istennek, hogy ezeket megfogadva, ezeket megcselekedve éljen Izrael népe. A törvény lezárása arról szól, hogy elétek adtam az életet, az áldás és az átkot, ti azért választátok az életet. A választás lehetősége megvolt a zsidó népnek. Hányszor éltek az áldásokkal? Hányszor éltek a törvénnyel, ami az áldást elhozta volna? Hányszor cselekedtek az Isten igéje szerint, hogy az Isten jogosan védje őket az ellenségektől, megtartsa őket, szaporítsa őket, gazdagítsa őket? Voltak időszakok, amikor ezt megtették. Szaporodott, gazdagodott Izrael népe. De többször volt, sajnos ezt látjuk az igéből, többször volt, amikor engedetlenséggel olvasták az igéket, és engedetlenül nem tartották meg az igéket, és Isten levette róluk az őrző-védő kezét, és behatolt az ellenség, behatolt a bálványimádás, behatolt a paráznaság, behatolt a pénzügyi ravasság az Izrael népének életébe. Istennek olyan pénzügyi csomagja van a zsidó nép számára, hogy ott nem tud senki eladósodni. Ha valaki eladósodik, 50 év után, tehát a 49. év végén, az 50. év elején elengedik a tartozását. Ott nem lehet a földet kiszervezni külföldre, hanem csak zsidó kézben maradhat. Eladhatatlan az ország. Istennek olyan gazdasági politikája volt, hogy az az ország megmaradt volna. De engedetlenül álltak az Isten igéjével szemben. És eladták az országot, beengedték az idegeneket, beengedték az idegen vallásokat, és Isten engedte, hogy az ellenség tönkre tegye őket. Billy Graham lányától kérdezték meg, hogy miért van az, hogy gyilkosságok vannak már általános vagy középiskolában, ugye Amerikáról beszélünk. Hol van ilyenkor Isten? Miért nem védi meg Isten az övéit? És a Graham lánya elmondta, hogy talán azért, mert nincs Isten az iskolákban. Előbb le kellett menni a keresztet, majd ki kellett vinni a hittanórát, ki kellett vinni a keresztény szakköröket, nem lehetett aranykeresztet vagy keresztény pólót viselni, nem lehetett Jézusról bizonyságot tenni, se diáknak, se pedagógusnak. Kizártuk Istent az iskolából, az intézményből. Hát ne várjuk el Istennek a védelmét, amikor valaki fegyvert tart a diák társa talpójára, hogy megvédje őt. Ilyen ez ma is. Mit Magyarországon is, amikor Istent, az Isten törvényét, az Isten parancsolatait kiszervezzük az életünkből, legyen ez a magánéletünk, vagy a magyar politika, vagy a közéletből, ne várjunk áldást, ne várjunk csodát. Egyik embert megáldja az Isten, a másikat nem. És te csak annyit látsz, hogy különbség van a két hívő ember között. De ha megnézed, hogy ő hogyan áll az igéhez, hogyan ragaszkodik az Isten igazságához, akkor látod a különbséget. Istennek az igényének a megtartása áldást hoz el az életünkbe. Azt tudjuk újszövetségi kijelentésből, hogy a törvény megtartani senki nem tudja, a törvényt teljes mértékben betartani, nincs ember, aki ezt meg tudja tenni. Ezért szükség van illésre, szükség van egy profétára, aki a kegyelemről profétált, aki beszélt arról, hogy higgyetek az Istenbe, és ő megtart benneteket. És az a profécia, hogy Illésnek kell előbb eljönni, mint a Mesiásnak, itt Malakiásnál fordul elő. Illésnek, ha megnézzük, Illés profétának, ha megnézzük a szolgálatát, akkor az milyen volt, testvérek? Dicsőséggel teli, vagy szenvedéssel teli? Azt mondja róla a Biblia, hogy nagyon érdekes öltözete volt. Milyen volt az ő ruhája? A kor divatjától picit eltérő volt. Ugye szőrruhája volt, és bőrrel volt körülfogva. És miről lehetett őt felismerni? Mindig erről a ruházatról, mert ebben járt. Kiről olvasunk az Új Szövetségben, hogy hasonló divatot követett? Bemerítő János. Ugye ő is teleszőrben járt, bőrövet viselt, és róla azt is mondja az ige, hogy sáskákon táplálkozott, és erdei mézet fogyasztott. Nagyon, nagyon érdekes, nagyon szegényes, nagyon minimalista életstílus. Miről profétál mind a két ember? Térjetek az Istenhez. Hagyjátok el a bűnt, és forduljatok az Istenhez. Hagyjátok abba a bálványimádást, forduljatok az Istenhez. Hát Illésnek a bizonyságtétele, amikor leönti ugye vízzel, hát szotyogott a vízről az oltár, az áldozat, a tűzifa, és Istenhez imádkozott, és tűz szállt le az égből, és megemésztette az egész oltárt, és mindent, ami ott körülötte volt. Az egy óriási demonstrációja volt annak, hogy Isten van, Isten hatalmasabb, mint a Baál Istennek, a papja Isten hatalmasabb, mint maga Baál, sőt, Illés elkezd gúnyolni, hogy imádkozzatok hangosabban, lehet alszik a ti istenetek. Aztán mond durvábbakat is, lehet kiment a WC-re, és azért nem hall. De Izsaiás mit profétál az Istenről? Nem az Úr fülesüket, hanem a ti bűneitek választanak el az Istentől. Nem az Isten keze rövid, hanem a ti bűneitek szakasztanak el az Istentől. És bemerítő János a bűnök bocsánatára merítette be az embereket. A bűnök bocsánatát hirdette, és utat készített Jézus Krisztusnak. Bemerítő János előtt 400 évig nem volt kijelentés Izraelben. Gondolj bele, 400 éven keresztül bement a főpap a Szentek Szentjébe. Bemutatta az áldozatot. Két hete beszéltem erről, Melkisedek alapján. És kijött, és nem volt kijelentés. Hát ezért volt akkora csoda, hogy Zakariás bemegy, látja az Urat, és megnémulva kijön, ugye a hitetlensége miatt, és a nép tudta, hogy látomást látott. Tudta, hogy Isten szólt hozzá. És ünnepeltek, dicsőítették az Isten, mert 400 évvel nem volt ilyen esemény. És megszületik bemerítő János, elkezd profétálni. És amikor kimennek az írástudók, akkor hogyan köszönti őket? Nagyon kedves köszöntés lehetett abban a korszakban is, ma se gazdagabb ez a köszöntés. Ti viperák fajzat, hogy miért jöttetek? Mi hozott titeket ide? Látta az ő szívüket, hogy nem akartok megtérni. Ti nem azért akartok bemerítkezni, ti nem azért akartok tanúságot tenni, mert megtaláltátok az Isten fiát, ti hinni akartok Krisztusba, ti várjátok a Messiást, úgy várjátok a Messiást, hogy egyre nagyobb világosság van bennetek az Isten igéje alapján, hanem ti képmutatásból akartok bemerítkezni. Ti képmutatásból keresitek az Istent. Bemerítő Jánosnak nem volt jobb sorsa, mint Illésnek. Üldözésben, sőt, kivégzésben volt része. Illés vele szemben elragadtatott. Isten egy szekeret küld a mennyből, és ő arra felszáll, leveszi a prófétaságát jelképező palástot, és odaadja Elizeusnak, Elizeus pedig kettős szellemet kér az Istentől, is meg is kapja, mint ami Illésben volt. Illés felemeltetik a mennybe. Ha tovább lapozunk a Bibliába, Máté 17-hez, akkor ott egy nagyon érdekes történetet találunk, Jézusnak a megdicsőlésének történetét. Nem szeretném most az egészet felolvasni, csak néhány igét szeretnék kiemelni. Ugye Jakab, Péter és János felmegy a hegyre Jézussal, és ezen a hegyen történik egy csoda. Megjelent nekik Illés, és megjelent nekik Mózes. És beszélgetnek Jézussal arról, hogy Jézusnak nem sokára meg kell halni, el kell hagyni ezt a földi létet, és mi lesz az ő életével. És amikor Mózes és Illés távozni akart, akkor mondja Péter, hát ki más, hát neki vannak ilyen nagyszerű ötletei, hogy Uram, itt nagyon jó nekünk, építsünk hajlékot, egyet Illésnek, egyet Mózesnek, egyet neked. Maradjunk itt, felejtsük el a világot megmentő missziót, jó lesz itt nekünk. És akkor történik egy másik csoda, Isten egy felhőt bocsát ezekre az emberekre, őket kitakarja a felhő, és azt mondja Isten a mennyből, hogy mit mond? Azt mondja, hogy ez az én fiam, benne gyönyörködöm, őre hallgassatok. És amikor eltűnik a köd, akkor nem maradott csak Jézus Krisztus. Gondoljatok abba bele, hogy akik hittek a mózesi igéknek, és próbálták azt megtartani, azoknak fontosabb volt a törvény megtartása, mint az Úr Jézusba vetett hit. Hát ezt később is látjuk, amikor a gyülekezet megalakul, hogy Péter is beleesik ebbe a zsidóskodásba, hogy ő nem eszik együtt a pogányokkal, mert most jöttek még nem annyira szellemi zsidó emberek, hát nehogy már megbotránkozzanak rajtam. Vagy látjuk, hogy a zsidókhoz írt levél írója mennyit küzd a judaizmus ellen, hogy ti keresztények vagytok, krisztusiak vagytok, hagyjátok az Ószövetségnek azon tanításait, ami lezárult, aminek vége van. De éljetek hitáltal, éljetek Krisztus szerint. Ezért volt fontos, hogy Mózes megjelenjen, hogy lássák, hogy ő ott van az üdvözölők táborában. Jézus beszélget Mózessel, nagyra értékeli Mózes, de nem ő a fő vezető. Fontos volt, hogy Illés is megjelenjen, mert Illés az, akit a legnagyobb profétának tartottak a zsidók a proféták között, bár nincsen neki külön könyve, de az ő cselekedetei, az ő csodái által egy kiemelt helyet foglal el a zsidók szívében. És Illésről is beszélget az Úr Jézus, de ő is eltűnik. Előképezd, hogy akik meghalnak és temetést rendeznek a számukra, azok is feltámadnak, de akik nem halnak meg, mint Illés, hanem elragadtatnak, azok is ott vannak az Úrral. Jézus visszajövetele, teljesen mindegy, hogy ki itt hogyan ér. A sírban fekszel, vagy éppen még élsz, és a dolgodat teszed. Ha hiszel benne, ha hittél benne, azt mondja János az apostol jelenések könyvében, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Azért boldogok, mert feltámadnak. Boldog az a szolga, akit az Ura, amikor visszajön, munkában talál. Ugyanaz a gondolat, ugyanaz az üzenet. Mind a két ember boldog. Akár aki Mózesként hal meg, és feltámad, akár mint aki Illésként el fog ragadtatni. De sem nem Mózes, sem nem Illés, nem olyan fontos, mint maga az Úr Jézus. Ki az, aki megváltott téged a bűneiből? A törvény? Mózes? Hát ő fog bennünket váltani, vagy bennünket nem, azokat, akik nem hittek az ő igéjének. Tehát Mózes igéi fogják vádolni a hitetleneket az Isten színe előtt. Illés mentett meg bennünket? A kijelentett igen ment meg bennünket? A proféciák tartanak meg bennünket? Nem. Mind a kettő fontos. A törvény is, és a törvényen belül a kijelentés. De ezek eszközök arra, hogy higgyünk a fiúban. Az Ószövetség arról híres, azért iratott, hogy Jézusra mutasson. És aki nem látja meg az Ószövetségben, nem látja meg a teremtett világban Jézus Krisztus, nem tud benne hinni, az menthetetlenül elkárhozik. Jézus olvassa, vagy mondja tovább, miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik, senkinek sem mondják el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. Erre megkérdezte tőle tanítványai. Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt. Illés valóban eljön, és helyre állít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették tanítványai, hogy bemerítő Jánosról beszélt nekik. Illés eljön Jézus Krisztus előtt. Bemerítő János legalább egy fél évvel öregebb Jézusnál, mármint az ő földi származása alapján. És Jézus beszél mindig arról, hogy jönnie kell Illésnek, és eljött Illés, és ő konkrétan beszél, hogy bemerítő János az. Bemerítő János visszautasítja ezt a hatalmas pozíciót, vagy megtiszteltetést, és azt mondja, hogy én arról beszélek, én azt hirdetem nektek, akinek még a saruját sem vagyok méltó megoldani, vagy éppen hordozni. Jánosban az alázat ott van, Jánosban ott van az a bizonyságtétel, hogy bár én nagy proféta vagyok, bár nekem fontos a szolgálatom, fontos az én megjelenésem, az is fontos, hogy engem Isten kiválasztott, és már anyám méhében megteltem Szent Szellemmel, de fontosabb az, aki utánam jön. Fontosabb az, akire én mutatok, akiről én bizonyságot teszek, akiről én profétálok. Én ugyan vízzel merítek be embereket, de aki utána jön, az tűzzel és szellemmel fog bemeríteni embereket. Ezért fontosabb az újjászületés, mint maga a bemerítés, de a bemerítés egy demonstráció, egy kiábrázolása a Szentlélekkel való betöltekezésünknek. Illés valóban eljött, de nem ismerték fel. Akik hittek az igében, mert tanulmányozták az igét, és hallották Jézus, és elkezdtek benne hinni, ők megértették, hogy Illés valóban eljött bemerítő János személyében. Bár nem tett olyan csodát, mint maga Illés tett. Bár nem volt olyan nagy az ő alakja, mint Illésnek, de a szolgálatának a minősége állandó volt, tartós volt, és tényleg az Istenről beszélt. Az ige itt is igaz és megbízható. Az Isten igéje itt is pontos. De a proféciák arról szólnak, akik Illést nem ismerték fel, azok azt sem ismerik fel, akiről Illés beszél, a Messiást. Akik megölik Illést, a profétát, azok megölik Jézust, a Názáretit. Emlékszünk arra, amikor Jézus már vádolják, már ott van Pilátus előtt, és mit mond a felbőszített tömeg? Egy átkot mond magára, hogy ha ez az atyáinkkal történik, hogyha az atyáink, ahogy az atyáink nem ölték meg a profétákat, úgy mi se ölnénk meg téged, de ahogy az atyáink, mi az atyáink cselekedetét követjük. És ezzel egy átkot vannak magukra, mert ahogyan a zsidók megörték, vagy kivégezték, vagy hátráltatták a mindenkori proféták működését, ők ugyanígy hátráltatják a Messiásnak a működését. És ezzel átkot vontak magukra, mert ők ugyanazt tették, mint azok az emberek, akiket ők tiszteltek. Az a lelkület volt bennük, mint akik Illést üldözték, vagy a többi profétát. Ezért mondom, hogy van a világ történelemnek egy menete, egy folyása, és van a te személyes életednek egy előrehaladása. Ahogyan te látod, hogy emberek megvetették a profétát, megvetették Illést, megvetették a benne lakó Szent Szellemet, ugyanúgy te is megvethet embereket, akik Isten szolgái. Megvetheted magát Mózest, a kijelentést, az igét. És ahogyan Mózest elhagyták, ahogyan a profétákat elhagyták, úgy nem ismerik fel a Messiást. Jézus visszajön, énekelt az énekkal. Énekeltük a dicsőítésben is. Jézust várjuk vissza. Az ő eljövetelére készítjük fel, nem csak a lakásunkat a dekorációval, hanem a szívünket is, én hiszem. Készítjük fel a mi elménket. Ezáltal készülünk a mi szolgálataiban is, hogy ezt azért tesszük, mert Jézus visszajön, és szeretnénk addig bármit, mindent megtenni, ami tőlünk telik. Hogy amit az Úristen ránk bízott, amit az Úristen személyesen rám bízott, azt megtegyem. Hogy munkába találjon engem. Hogy demonstráljam ezzel a hitemet. Kifejezzem azt a reménységet, ami bennem van. Jakab, aki látja ezeket a jelenéseket, ír az ő levelében arról, hogy ha valakinek van hite, akkor van gyümölcsös az életében, van cselekedet az életében. Ha valakinek van cselekedete, akkor mögötte hitnek kell lenni. Ha csak cselekedete van, nincs mögötte hit, akkor rossz a motivációja. Higgyünk a fiúban, higgyünk a Messiásban, higgyünk az ő első eljövetelében, ahogy ünnepeljük majd karácsonkor, és higgyünk az ő második eljövetelében is. És higgyétek el, fontosabb az ő második eljövetele, és az abban való reménykedés és bízás, mert az lesz az Úrnak nagy és igazságos napja. Térjünk vissza Malakiás könyvéhez, Az utolsó két vers, az 5-ös, 6-os, illetve a 23-as, 24-es a új protestáns fordítás szerint. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Isten egyértelműen kijelenti, hogy amikor Jézus visszajön, pusztulással sújtja a világot, pusztulással sújtja mindazokat, akik nem hisznek benne. És a zsidó zsinagógában, amikor ezeket az igéket felolvassák, akkor egy trükköt alkalmaznak a felolvasó emberek. Ugyanis amikor elolvassák az utolsó verset, a 24-es vagy a 6-ost a Károli fordítás szerint, akkor rögtön hozzáolvassák megint az 5-ös verset, illetve a 23-as verset. Mert egy áldás van az utolsó előtti versben, és egy átok van az utolsó versben. És nehogy már az Isten kijelentett igéje, az Ószövetség egy átokkal záródjon. Ezért ők egy áldást mondanak a végére. De ez csak egy trükk a teológiában. Azzal, mert én áldást mondok, de nem térek meg, menthetetlenül elveszek. Azért, mert én jót beszélek az igazság helyett, vagy szépeket mondok a valóság helyett, az nem tart meg engem. Akik a bíróságon tanúként, vádlottként, ügyészként, védőügyvédként dolgoznak, vagy éppen mentik a bőrüket, ők meg kell arra esküdjenek, hogy az igazat mondják. Még akkor is, hogyha ezzel valakit a börtönbe juttatnak. Vagy akkor is, hogyha ezzel valakit ugye felmentenek. Tudom-e én az Istent, a világ bíráját manipulálni, ha egy földi bíróságot se lehet, vagy nem lenne szabad manipulálni? Hát lehet egy földi bírót, vagy bíróságot megvehetek, becsaphatok, megetethetem velük a manipulációmat, de az Istent nem lehet becsapni. Nincs az a védő beszéd, ami engem felment a kárhozattól. Egy védő beszéd van, ami egy nagyon rövid védő beszéd, ami azt mondja, hogy elvégeztetett. És ha ezt én is ki tudom mondani a saját életemre, hogy igenis, elvégezte bennem a megtérést, elvégezte bennem az újjászületést, elvégezte bennem azt, hogy én hiszek a Krisztus vérében, és annak a vére engem megmost minden bűntől, akkor az én bűneim ki vannak fizetve. És az én büntetésem az, hogy felmentve a haláltól. De annak van gyümölcse, testvérek. Az, hogy én csak elmondok egy áldást, de nem látszik az életembe, az engem nem ment fel. Ha azt mondom, hogy elvégeztetett, de az életemben ez nem látszik, az egy érdekes helyzet. Azt mondja itt az ige, hogy elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Illésről egyébként azt is szoktuk mondani, hogy a Szentléleknek egy megtestesítője az Ószövetségben. Ha a Szentlélek nem ünnen a szívedben, nem tölt be téged, ha nem teszel olyanokat, mint Illés, ugye a Biblia tanít erről, hogyha hisztek az Istenbe, olyan dolgokat tesztek, amiket az ige megírt az Ószövetségben. Sőt, nagyobbakat tesztek nálamnál, mondja Jézus. Illés olyan ember volt, mint te vagy én. És imádkozott, és nem volt eső 3,5 évig. Aztán imádkozott, és lett eső. Olyan ember volt, mint te vagy én. De benne ott volt a Szentlélek, és ha benne is ott van a Szentlélek, hatalmas dolgokra vagy képes. Arra, amit az Isten kér tőled, te hittel meg fogod tudni cselekedni. A következmény az atyák szívét a gyermekekhez téríti, és a gyermekek szívét az atyákhoz. Akiben nincs ott az Isten szelleme, az nem tud kibékülni a család tagjaival. Az nem tudja rendezni a konfliktust. Az nem tudja megoldani azt a bajt, amit ő maga követett el a családjával szembe, a gyerekeivel szembe. De akiben az Isten munkálkodik, az készséges lesz arra, hogy bocsánatot kérjen. Készséges lesz arra, hogy mindent megtegyen azért, hogy kiengesztelje azokat, akiket megbántott. És akiben még nincs ott az Isten lelke, Azért meg imádkozik az, vagy azok, akiben már ott van. És az Isten elvégzi azt, hogy ők is megtérjenek. Olyan jó látni olyan embereknek az életét, a bizonyságát, hogy megtért egyedüliként egy családba, és látta, hogy ő mit rontott el a családon belül. Kit, hogyan és mikor bántott meg. Hát most már megtért, most már másképp szeretne élni, csak a családjában van egy bizalmatlanság. Van egy távolságtartás. És ő hívőként szeretné rendezni ezeket a konfliktusokat, de a nem hívő családja ezt még nem engedi, nem akarja, nem érti. Ha eddig bántottál, most miért akarsz minket szeretni? Ha eddig elutasítottál, akkor most miért akarsz velünk közösséget vállalni? És akkor az emberek elkezdtek imádkozni egyedül, meg a gyülekezetben, és mi is imádkoztunk értük, hogy tudjanak a szülők neki megbocsátani, tudjon a szüleivel kibékülni, tudjon a testvérével újra beszélni, ahogy Jákob rendezte az ő testvérével a rendezhetetlennek látszó problémát és konfliktust. De Jákob mikor volt hajlandó rendezni a bűnét? Amikor találkozott az Istennel. És az Isten megáldotta őt. És az Isten bátorította arra, hogy ne csak a földi javaknak a megszerzése motiváljon téged, hanem élj az igény szerint. Élj az én parancsolataim szerint. Tartsd meg az igéket, ha már bennem hiszel. Jákob le tudta győzni az Istent? Nem tudta legyőzni. De az Isten megáldotta őt. Az Istent mi nem tudjuk legyőzni. Az Isten tud bennünket meggyőzni. És ha az Isten nem győz meg bennünket, ha az Isten nem áld meg bennünket, nekünk végünk van. Gyújtogathatjuk mi a gyertyákat, szolgálhatunk az Úrért, az Úr nevében, az nem tart meg bennünket. De hogyha mi elfogadjuk Illést, elfogadjuk azt, akiről Illés prófétál, akkor elfogadjuk azt is, aki elküldte akár Illést, akár Jézus Krisztust. Én ezekkel a gondolatokkal jövök ma elétek, ezekkel szeretnék áldást kívánni a ti ünnepi készülődésetekre, hogy gondolkodjunk így a karácsonyról, gondolkodjunk így Jézus visszajöveteléről, és akik ott voltak a főtéren, azok hallhattak egy nagyon komoly tanítást a református lelkipásztor részéről, Bemerítő Jánosról beszélt sokat, az adventi gyertyagyújtáson, biztos emlékeztek rá, akik ott voltatok, hogy miért fontos az út készítőnek a személye és a munkája. És még egy személyes gondolat, hogy ti is, én is valamennyien Bemerítő Jánosok lehetünk más emberek életébe. Kiáltó szó a pusztában. Útkészítő, hogy az olyan Jézus diadalmasan bevonuljon a szívébe. Mi vagyunk azok, akik ott tudjuk hirdetni az evangéliumot, ahol még nem hirdettetek. Mi vagyunk azok, akik beszélhetünk az emberek szívére, hogy higgy a fiúban. Hát de ki ez a fiú? Ki az emberfia? Mi az, hogy hinni? Mi az, hogy Biblia? Mi az, hogy Szent Háromság? Mi az, hogy Isten? Mi az, hogy bűn? Mi az, hogy bűnbocsánat? Mi az, hogy bűnből való szabadulás? Mik ezek a fogalmak? De mi vagyunk azok a Bemerítő Jánosok, akik kiárthatjuk ezeket a szavakat. Utat készíthetünk a Messiásnak. Mert ő visszafordíthatatlanul jön. Hát legyen minél több búza, és egyre kevesebb polyva, hogy ne égés legyen a vége, hanem szabadulás. És ne úgy vonuljon be ez a világ történelembe, mint az Úr nagy és félelmetes napja, hanem mint a világosság, az igazság napja. Minél több ember életében így vonuljon be. De látjuk azokat az igéket és jövendőléseket, amik megjövendőlik, hogy félelmetes lesz az a nap. Jézus ilyeneket mond, hogy nehogy télen legyen. Nehogy szombaton legyen. Ha fent vagytok a háztetőn, ne menjetek le a lakásba, hogy onnan kihozatok valamit. Olyan gyors és olyan váratlan lesz, hogy aki nem számol rá, annak tényleg égés lesz a vége. Viszont aki készül, aki várja, aki számít erre, annak maga a megváltás. A héten látogathattam idős testvéreinket kórházba, beszéltem idős emberekkel, felsőpletényben is egy 94 éves nénivel találkoztam, kinézett vagy 70-nek, olyan vérkeringése van, hogy én majd megfagytam, fogtam a kormányt, lefogyott a kezem, mert hideg volt. Ő meg abban a hidegben meleg kézfogással fogadott engem, és akkor mondta, hogy ő 94 éves. Elmondom, az nagyon jó. Volt egy másik bácsi, ő 88 éves volt. Ő is se nézett ki annyilag. De nem ezzel dicsekedtek, hogy nekik hosszú az életük, hanem azzal dicsekedtek, hogy hát mi már bármikor meghalhatunk, már olyan korban vagyunk. De nem ez a lényeg, hogy meghalunk, tesszük, hanem hogyha meghalunk, megyünk az Úrhoz. És mi erre gyúrunk minden nap. Mi ezt várjuk minden nap. Hát befűtünk, mert még hát úgy hideg van, de én néha azon gondolkodok, hogy lehet, hogy kár befűtünk, mert ma meghalok. Visz haza engem az Úr. De amikor ma úgy fázok, akkor csak begyújtok, mert hát holnap is nap lesz. És ilyen reménységgel éli az életének az utolsó napjait. És azt mondja mellette, hát én már csak imádkozni tudok, már nem jó a hangom, nem tudok az énekzenekarba szolgálni. Én prédikátor voltam, de már nem tudok prédikálni, mert már szétszóltak a gondolataim, de várom az Urat, és imádkozok azokért, akik még nem tértek meg. Jó volt ezt a bizonyosságot látni ezekben az idős testvérekben. De beszéltem olyan idősekkel is, akikben nincs meg ez a reménység. És panaszkodnak, nyavajognak, és félnek a haláltól. Ó, még egy bizonyságot elmondhatok, van még annyi idő. Volt most ez a cipősdoboz akció, és a héten találkoztam az óvodának az egyik vezetőjével is, és nem vele kellett volna találkozok, hanem egy másikkal, de vártam rá másfél órát, mert elfelejtette, hogy én megyek, meg ezt az egész akciót is elfelejtette, hogy a gyerekeket meg akarjuk ajándékozni. Na a lényeg az, hogy amikor így beszélgettünk, tehát, hogy ne legyen meddő az időtöltés, feltettem neki ezt a három kérdést. Ő kezdte egyébként, ő kezdett ilyen dolgokról beszélgetni, hát én meg úgy voltam, hogy nagyon jó, hogyha ilyen nyitott erre a beszélgetésre, és nem nagyon tudott ő válaszokat adni, és akkor elmondtam neki, hogy képzelje el, az ifjúságig feltettem ezt a három kérdést, és a gyermekek, hát az első évben sokat kirándulnának, utaznának, élnék a fiatal éveiket, de az utolsó egy hónapban, vagy egy napban mindegyik az Úrral foglalkozna és szeretne megtérni. És mondom, hát érdekes volt látni, meg mondom, idősebbeknek is feltettem ezt a kérdést, ők nem változtatnának az életükön, tehát azt jelenti, hogy jó helyen vannak, abban élnek, ami a feladatuk, tehát úgy várják vissza az Urat, hogy a helyükön vannak. És akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy és a gyermekek nem félnek a haláltól? Nem gondolkodtak ezen a kérdésen? Hát mondom, szóba se jött az a szó, hogy halál, szóba se jött az a szó, hogy félelem. Hanem azért szóba, hogy hát várjuk az Urat. De előtte úgy elmennék még Brazíliába. Várom az Urat, de előtte még kipróbálnám ezt vagy amazt. Azt mondja, nem, azt mondja, nem hiszem el. Azt mondja, egyik gyerek se fél a haláltól. Hát mondom, nézze, ezek tizenévesek, tinédzserek, tehát nem gondolkodnak ezen, hogy halál. De azért nem gondolkodnak, mert tudják, ha meghalnak, és aki hisz a fiúban, az ha meghal is él, ők feltámadnak. Hát teljesen kiakadt, ledöbbent. Még megyek hozzá beszélgetni, mert azt mondja, hogy ezt folytatni kell, hogy gondoljatok rá majd a Benedek Elek, tehát jól mondom, óvodának a vezetőhelyetteséről van szó, imádkozzatok érte, hogy ez sok-sok karcsasz, ami a fejében valamit összeolvasott, amiket össze-vissza hisz babonaságból, vallásosságból, az világosságot találjon, és világosabb legyen, mint az, amiben hisz. Hát szeretnék az ő bemerítő Jánosa lenni, úgyhogy szólok neki a Messiásról, ő pedig higgyen. És én kívánom, hogy ti is, akiket megszólítottatok az elmúlt napokban, hívtatok a holnap utáni istentiszteletre, a karácsonyi istentiszteletünkre, azok eljöjjenek, és tudjunk feléjük szolgálni. Nem sok van hátra, Illésnek se volt hosszú élete. Talán, mint Illés, néha mi is érzünk mély depressziót, vagy fáradtságot, hogy Uram, vigyél engem haza, nincs mellettem senki, nincs velem senki. De az Isten akkor bátorít minket, hogy van még itt több mint 7000 lélek, aki nem hajtott fejet a Baál előtt. Nem hajtott térdet a Baál előtt. És bátorítson ez benneteket, hogy ma este 11000 ember gyűlik össze baptista gyülekezetekből. Én remélem ebből a 11000-ből több a nem megtért, mint a baptista testvér, de szól az evangélium. És legalább egy ekkora csarnokot meg lehetne tölteni. Gondoljatok abba bele, hogy ma a Magyarországi Baptista Egyház naponta elér 100 000 embert az intézményeken keresztül, a gyülekezeteken keresztül. Soha ekkora lehetősége nem volt ennek a közösségnek. De ahogyan János nem volt sokáig próféta, de kihasználta azt a rövid időt, mi is használjuk ki ezeket az áldott és gazdag időket. Nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Azt mondta Szent Sándor testvér, hogy lehet, hogy jövőre kormányváltás lesz, és egy másik gondolkodású kormány azt mondja, hogy visszavesszük ezeket az intézményeket. Akkor 2 évig volt ez a lehetőségünk. És nem azon kell agyalni, hogy ez most jó lehetőség, vagy mi ebbe a kockázat, hanem azon kell dolgozni, hogy mondjuk az evangéliumot, mondjuk az örömhírt, mondjuk azt, hogy ma van az üdvösség napja. Ha ezt 20 évig csinálhatjuk, akkor 20 évig lehetünk áldás ezeknek az embereknek. Ha 1 évig, ha 2 évig, akkor annyi volt a szolgálatunk, a feladatunk. Ne gondolkodjunk, testvérek, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Azon gondolkodjunk, hogy amit az Isten mondott, azt készek vagyunk-e megtenni. Én kívánom, hogy halljátok Illés hangját, kiolvassátok Mózes tanításaiból az Isten szavát, és cselekedjétek meg, cselekedjen meg én is. Amen.